Thank you. Isten igéjét a Lukács evangéliumának a 4. részéből, a 14-től 30-ig terjedő versekből olvasom. Jézus pedig a lélek erejével visszatért Galileába, és híre ment az egész környéken. Tanított zsinagógáikban, és mindenki dicsőítette. Elment Názáretbe is, ahol felnövekedett. Szombaton szokása szerint bement a zsinagógába, és felállt olvasni. Ézsaiás próféta könyvét adták oda neki, ő pedig felnyitva a könyvet arra a helyre talált, ahol ez volt írva. Az Úr lelke van én rajtam, aki felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, és elküldött, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakoknak a szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megtörteket. És hirdessem az Úr kedves esztendejét. És behajtva a könyvet, átadá a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött, ő pedig beszélni kezdett. Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára. És mindenki igazat adott neki, elcsodálkozva kedves beszédén, amelyek szájából származtak. És ezt mondták, hát nem a József fia ez? Erre ő így szólt hozzájuk. Bizonyára azt a példabeszédet idézitek nekem, orvos, gyógyítsd meg magadat. Amiket hallottunk, hogy Kapernaumban történtek, itt, a te házadban is tedd meg. Majd így folytatta. Bizony mondom nektek, hogy egy proféta sem kedves a saját hazájában. Igazán mondom nektek, hogy Illés idejében sok özvegyasszony élt Izraelben, amikor az ég 3 esztendeig és 6 hónapig be volt zárva, úgyhogy az egész vidéken nagy éhínség volt. És mégis azok közül egyikhez sem küldetett Illés, hanem csak a Szidon vidékén levő Saretta egy özvegyasszonyához. És Elizeus proféta idejében is sok leprás volt Izraelben, de azok közül egy sem tisztult meg, csak a Szír Naámán. Ennek hallatára mindnyájan haragra gerjedtek a zsinagógában. Fölkeltek, és kiűzték őt a városon kívülre, és annak a hegynek a szélére vitték, amelyen városuk épült, hogy onnan letaszítsák. Ő azonban átment közöttük, és eltávozott.
Imádkozzunk! Talán köszönöm, hogy egybehoztál minket, és hálás vagyok, hogy ilyen szép számban is a te házadban. Uram, tőled kérek azt, hogy te adj nekünk erőt arra, hogy az igehirdetést meg tudjuk figyelni, és meg tudjuk érteni. Uram, téged kérlek maga arra, hogy innyit eltávozzunk, valami változzon meg, valami enyhe változás legyen, ami az életünket befolyásolja utána. Uram, téged kérlek meg arra, hogy gyümölcsöztesd ezt velünk, és kérlek meg azokon azt is, hogy azokon is segítsünk, akik nincsenek itt, Uram. Uram, köszönöm azt, hogy itt lehettünk. Amen.
Isten igét olvasom a Márk evangéliumából, a 6. fejezet első 6 versét. Azután eltávozott onnan, és szülővárosába ment, a tanítványai is követték. Amikor eljött a szombat, tanítani kezdett a zsinagógában, és sokan, akik őt hallották, álmélkodva mondták, honnan vette ezeket. Miféle bölcsesség adatott neki, hogy így csoda dolgok történnek a keze által. Nem de ez az ácsmester a Mária fia, Jakabnak, Józsefnek, Júdásnak és Simonnak pedig testvére? És nem de itt élnek közöttünk nőtestvérei is? És megbotránkoztak benne. Jézus pedig azt mondta nekik, csak a maga hazájában, rokonai és saját háznépe között nincs becsülete a prófétának. Nem is tehetett ott semmi csodát, csak néhány beteget gyógyított meg, kezét rájuk helyezve, és csodálkozott hitetlenségükön. Ez a történet arról tudósít bennünket, hogy Jézus Krisztus hazalátogat abba a faluba, ahol felnövekedett. Tudniillik Názáretbe. Ezért is szokták őt így nevezni, hogy a názáreti Jézus Krisztus. És szeretném, hogyha most ezt a történést kettősíkon szemlélnénk, hiszen Jézus Krisztus tökéletes ember is volt, de ugyanakkor tökéletes Isten, az atyának, a mennyei atyának a fia. És akkor most úgy nézzük meg ezt a történetet, hogy egyfelül egy ember látogat haza szülőfalujába, vagy pedig abba a faluba, ahol felnövekedett, másfelül pedig az Isten fia látogat el oda. Nézzük meg, hogy milyen üzeneteket tartalmaz ez a kettős szemlélet. Az első sík arra vonatkozik, ahogyan bennünket otthon megismernek. Jézus Krisztus Betlehemben született, és tudjuk, hogy Herodes gyilkos szándéka miatt a szülőknek Egyiptomba kellett, hogy menekülniük. Ott nem tudjuk egészen pontosan, hogy mennyi időt töltöttek el, de valószínűleg, hogy pár éven belül, miután már meghalt Herodes, visszatérhettek régi lakóhelyükre, Názáretbe, József és Mária, és velük együtt Jézus Krisztus. Itt töltött el évtizedeket, itt töltötte gyermekkorát, itt volt ifjú, és itt munkálkodott, mint ágy hosszú ideig. Aztán, amikor eljött az Istentől rendelt pillanat, akkor kilépett a nyilvánosság elé, gyógyított, csodákat tett, halottakat feltámasztott. Vagyis, ha emberi síkon szemléle mindezt, akkor azt mondhatom, hogy sikeres ember lett. Karriert futott be az ember Jézus Krisztus. És akkor most tanítványaival együtt, tehát nem mint magánember, hanem úgy, mint tanító, mint akinek már tanítványi serege is van, követői is vannak, hazamegy Názáretbe. Szombaton bemegy a zsinagógába, tanít, prédikál, és előbb arról olvasunk, hogy elálmélkodnak az ő szavai. Mert érzik, hogy abban erő és hatalom van. Meg tudnak az ő csodajeleiről is, amelyeket más helységekben véghez vitt. És csodálkoznak azon, hogy az, aki közülünk való volt, az ide jutott. És aztán van egy erősebb hang bennük, és az győz. Elfordulnak Jézus Krisztustól, és megbotránkoznak benne. És akkor Jézus egy régi közmondást idéz, nem ő találta ki, hanem már előtte köztájon forgott ez a mondás, hogy tudnélik a prófétának nincs tisztessége a maga hazájában. Hogyan lehet érvényes ez a mi korunk számára? Úgy gondolom olyan értelemben, hogy sok esetben túl közel élünk emberekhez ahhoz, hogy meglássuk a nagyságukat, hogy meglássuk az értéküket. Hogy vannak emberek, akikkel talán naponta találkozunk, naponta érintkezésünk van, naponta beszélgetünk, vagy halljuk őket, és nem értékeljük igazán, nem látjuk meg az igazi értéküket, nagyságukat. Sok esetben külföldre kell menjenek, utazzanak ahhoz, hogy meglássam, hogy hát mennyire értékes ember. Egy irodalombeli példát hadd hozzak fel József Attilának a Mama című versét, melyben többek között leírja azt, hogy mennyire nehéz volt neki gyermekként, hogy nyűgölt, hogy nem annyit foglalkozik velem édesanyám, amennyit szeretnék, hogy mindig máshol van és mással van elfoglalva, mosással, kemény munkával keresi meg a mindennapi kenyeret. És akkor, amikor az édesanyja meghal, és eltelik néhány év, akkor így az idő távolságából már észreveszi a nagyságát. Nem nyafognék, de most már késő. Most látom, milyen óriás ő. Szürke haja lebben az égen, kékítőt old az ég vizében. Gyermekként csak a hiányt élte meg, hogy nem törődik velem édesanyám, vagy nem annyit törődik. Az idő távolságából meglátja benne az óriást, a nagyságot, aki igazából minden áldozatot meghozott azért, hogy gyermekeit föl tudja nevelni. Mert annyiszor látom ezt olyan értelemben, hogy sok esetben a külföldieket jobban értékeljük. Azokat a személyeket, akik máshol tevékenykednek. Csupán egy példát hadd említsek meg, akkor, amikor teológus voltam, mind a mai napig így van ez, hogy miután lejár a szesszió, van egy-két vakáció, és utána következnek a csendes napok. 2-3 napon keresztül különféle előadókat szoktunk meghallgatni. És egyik ilyen alkalommal tudom, hogy külföldi előadók voltak meghívva, és aztán a csendes nap végére az egyik saját professzorunkat is meghívtuk, hogy ő is tartson egy előadást. Annyira elhúzódott ennek a csendes napnak a programja, hogy a végén már a saját professzorunk előadására nem került sor. De valahogy úgy is gondoltuk, hogy hát az, akit naponta hallunk, naponta halljuk őt a padokban, az nem annyira értékes. Vagy nem valószínű, hogy ő tud olyat mondani, mint azok, akiket külföldről hívtunk meg. Aztán úgy, hogy az idő elteltével egyre inkább rádöbbenhetünk, vagy rádöbbenhetek arra, hogy nem biztos, hogy ez így van. Vagy hányszor tudok példát, és látok erre sokfajta esetet, hogy valaki házasságot köt. Meglátom valakiben a szépet, a jót, a vonzót, és házasságot kötök vele. És eltelik néhány év, és már úgy megszűkül a szememben. Már nem olyan szép, már nem olyan vonzó, már nem olyan értékes. És lehet, hogy a szomszéd férje vagy felesége vonzóbbá válik. Átélte ezt Jézus Krisztus is, hogy ott, ahol felnőtt, ahol felnövekedett, ahol közelről ismerték, nem látták meg benne a nagyságot, és azt hiszem, hogy ez örök törvény, hogy olyan könnyen megszűkülnek szemünkben azok az emberek, akik között vagyunk. Jó lenne jobban értékelni őket. Vagy talán gyakrabban elmondani, hogy értékes vagy, becses vagy az én szememben. És szeretlek. Jézus Krisztussal kapcsolatosan is talán sok esetben átélhetjük ezt, hogy olyan módon, nincs vele talán személyes kapcsolatom, de olyan módon vagyok túlságosan közel hozzá, hogy talán sok alkalmon részt veszek. Bibliaórákon, imaórán, konferenciákon, istentiszteleteken. Tehát, hogy csak ilyen módon kerülök hozzá közel, és nem engedem azt, hogy az ő nagysága, az ő áldása valóban úrrá legyen életemben. A másik sík az az isteni. Az Isten fia jön el Názáretbe, az ő régi családjának, falutársainak a körébe, és megbotránkoznak benne. Nem egy ember szájából hallottam már ezt a mondatot elhangzani, hogyha én akkor éltem volna. Hogyha én hallhattam volna az ő prédikációit, ha láthattam volna az ő csodáit, most többen, jobban, könnyebben tudnék hinni benne. Vajon, ha akkor éltünk volna, láttuk volna őt, hallottuk volna saját fülünkkel a prédikációit, a tanításait, láthattuk volna a csodáit, könnyebben tudnék hinni benne? Nem hiszem. Volt annak a kornak egy előnye, hogy valóban az ember az ő hangját hallhatta. És valóban az ő csodáit láthatta, és ma már tudjuk, hogy ez láthatatlan formában van jelen, lelke által akar szólni hozzánk. De azt hiszem, mi valamilyen szinten mégiscsak könnyebb helyzetben vagyunk. Gondoljunk bele, ha ott lettünk volna a názáretiek körében, hogy az, aki játszópajtáson volt, az, akivel együtt talán dolgoztam, vagy felnövekedtem, az néhány év múlva visszajön a faluba, és azt mondja, hogy én igazából nem elsősorban a Mária fia vagyok, hanem az Isten fia. Elhittük volna neki. Vagy pedig azt mondjuk, hogy megbolondult a szomszéd gyermek. Mennyire nehéz volt. És azt hiszem, hogy ez a 2000 éves távlat, amiben mi vagyunk, ez mégiscsak könnyebbé teszi a hitet. Könnyebbé teszi olyan módon is, hogy azoknak a kezében a Biblia igazából azt jelentette, hogy Ószövetség. Azt jelentette, hogy az csak jövendőlt Jézus Krisztusról, a Messiásról. És a mi kezünkben a Biblia azt jelenti, hogy már ott van az Új Szövetség, amely beszél arról, hogy Jézus Krisztus az Isten fia egészen egyértelműen, egészen határozottan. Vagy úgy növünk fel, hogy szüleink mondják, vagy vallásórákon már sok mindent hallunk. Mennyivel könnyebb nekünk 2000 év távlatában ilyen Bibliával a kezünkbe Jézus Krisztusra tekinteni. Hazalátogat Jézus Krisztus Názáretbe. És hogy hogyan ismerszünk meg a környezetünkben, az sok esetben sajnos ezen múlik. Hogy nagyon gyakran nem látják meg a hozzánk közel élő személyek az értékeimet, és talán sok esetben mi sem látjuk meg azoknak az embereknek az értékét, akikkel talán naponta találkozunk. És az a látogat úgy is, mint az Isten fia. És ez az idői távolság, ez a Biblia, ami a kezünkben van, azt hiszem mégiscsak könnyebbé teszi a hitet. Legyünk hát ezért hálásak, hogy ebbe a korba helyezett. Mert úgy gondolom, hogy ennek van előnye. A második pont, ami köré csoportosítanám a mondani valót, az a provokációval kapcsolatos. Mert hogy ebben a történetben jelen van a provokálás is. Megint, ha emberi síkon szemléljük, akkor olyan módon, hogy az a gyermek, akit ismertünk, az miután felnő, megjelenik közöttünk. És ilyenkor azt hiszem, hogy sok emberben ott van az a fajta érzés, hogy akkor valamilyen szinten összehasonlítom magam. Egy faluból indultunk el, egy környezetből, és ő többre jutott. Én miért nem? Sok esetben megtörténik ez az összehasonlítás, hogy összehasonlítjuk önmagunkat a másikkal. És akkor, amikor ezzel a megmérettetéssel szembesülünk, akkor sok esetben olyan gyermekesen reagáljuk ezt le. Hogyan? Milyen módon? Úgyhogy elkezdek irigykedni a másikra, és ebből az irigységből fakadóan elkezdem kritizálni. Elkezdem lenten nyomni. Három kritika is megfogalmazódik. Nemezi az ács. Az ácsnak a fia. És itt ebben úgy érzem, az van benne, hogy hát semmilyen bölcsessége nincs. Hát semmilyen különösebb tanulmányokat nem végzett el. Hát ugyanolyan egyszerű ember, mint mi. Hát akkor most miért adja a nagyot? Második ilyen kritika, ami megfogalmazódik, hogy nem ezért a Mária fia. És ebben egyfelől benne van az, hogy József, az édesapja már nem élt. De még inkább úgy gondolom benne van az, hogy abban a korban a zsidó szokások szerint a gyermeket az édesapjuk után próbálták megkülönböztetni. Tehát ilyen módon, hogy a József fia, vagy a Barnabás fia. És itt erről olvasunk, hogy nem ezért a Mária fia, és ebben egy picit azt érzem, hogy mintha az lenne benne, hogy ó, mi tudjuk. Tudjuk, hogy hogyan érkeztek Betlehemből, gyermekkel, de azt is nagyon jól tudjuk, hogy nem Józseftől van ez a gyermek, hanem szerelem gyermek. Szerelem gyermekként jön, és adja nekünk a nagyot. Hát ne akarja adni, mert nagyon jól ismerjük mi a származását, hogy honnan jött, hogy milyen körülmények között jött. És a harmadik ilyen kritika, ami megfogalmazódik, hogy itt vannak a testvérei. Itt vannak a nőtestvérei is, meg a férfi testvérei is, a fiú testvérei. Ők itt vannak. Jézus Krisztus pedig elment lébe szólni az országba. Járta az országot, tündökölt ebben a nagyságban, ahelyett, hogy itthon maradt volna. Ahelyett, hogy itthon végezte volna el a mindennapi feladatokat. hogy édesanyja mellett lett volna ott támaszként, nem ezt tette, hanem elment másfele. Jön a sikeres ember haza, a karrierbe futott, és amikor jön, az mindig tükör. Hozzá képest én hova jutottam? És annyiszor gyermekesen reagáljuk ezt le. Elkezdek irigykedni, és ebből az irigységből fakadóan elkezdem kritizálni a másikat. Persze mindannyian tudjuk, hogy alapvetően nem a másik emberhez kellene nekünk mérnünk önmagunkat, hanem meglátnunk azt, hogy milyen egyéniséggel teremtett meg engem az Isten, milyen feladatokkal akar ellátni, mik azok a talentumok, képességek, amiket adott, és ehhez mértem akarjak egyre inkább a krisztusi mérce szerint tovább haladni. De ez a provokáció nem csak ebben jelentkezik, hanem megint abban is, hogy nem Mária fiaként tér vissza, hanem az Isten fiaként. Ugyan itt a Márk evangéliumában, amit felolvastam alapígeként, nem jelenik meg a prédikációjának a tartalma, amit ott Názáretben a zsinagógában elmond, de Dani azért olvasta fel a Lukács evangéliumából a párhuzamos részt, mert abban rögzítve van. És abban beszél arról, hogy engem felkent az Istennek lelke, azért, hogy a vakok szemeit megnyissam, hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét, hogy a foglyokat megszabadítsam. Összehajtja az írást, visszaadja a szolgának, és azt mondja, hogy mindez, amit most felolvastam közöttetek, ez rajtam teljesedett be. Ez igazából rólam szól. Hát nem a Mária fia vagyok, hanem az Isten fia. Mekkora provokáció ez? Milyen provokálóan hathatott azoknak, akiket hallgatták, hogy igazából ne úgy hallgassam őt, mint aki játszó pajtásunk volt, hanem úgy hallgassam őt, mint az Isten fia, nem tudják ezt elismerni. Miért nem? Azért, mert tudják, hogyha ezt megteszik, akkor változnia kell az életüknek. És változnia kell a hozzávaló viszonyulásuknak. És ez mindig fáj. Mindig fáj, amikor valamit fel kell hagynom önmagamból. Mindannyian tudjuk, hogy nem múzeumba jövünk ide, hanem valamilyen szinten műtőasztalhoz. Valamit le kell faragnia, valamit ki kell még műteni az életemből, ami még mindig nem engedi, hogy igazán közel kerüljek ő hozzá. Hogyan érvényes ez a mi számunkra? Úgyhogy nem csak egykor, hanem ma is úgy gondolom, hogy Jézus Krisztus provokálni akar minket. Fel akarja kavarni a vizeket. Nem akarja, hogy minden ugyanabban az állapotban maradjon, amiben vagy. Hogy csak megszokásból jövök ide el. De igazából nem akarom, hogy változzok, hogy változtasson engem. Jézus Krisztus pedig mindig egy újabb lépéssel tovább akar vezetni. És mi úgy gondolom, bele szoktunk ebbe csontosodni. Hogy már úgy hozzászoktunk ahhoz, hogy ez vagyok, ilyen a lényem, ilyen a hitem, hát ezen már úgy sem lehet változtatni. Jaj, azoknak a templomoknak, ahol a prédikációban nincs ilyen provokálás. Ahol a prédikáció nem provokál, hanem ahol minden ugyanabban a hangnemben, ugyanabban a hangsúlyban megy végig, és nem történik változás. Tudom azt, hogy egy lelkipásztor egy olyan sorozatot indított el egy alkalommal, amikor a 10 parancsolatról beszélt. Nem is akárhonnan, hanem a hegyi beszédből. Hogy megmondatott a régieknek, hogy ne ülj. Én pedig azt mondom, aki haraggal van a szívében, az már ölt. Megmondatott a régieknek, ne ülj, és ha te azt mondod, hogy bolond, akkor ezáltal is valamiképpen megölted a másikat. Vagy megmondatott a régieknek, ne paráználkodjál. Én pedig azt mondom, aki gonosz kívánság okáért tekint egy asszonyra, már paráználkodott a szívében. És hogyha ezt komolyan vesszük, akkor nagyon provokál. És az a lelkipásztor minden egyes ilyen alkalommal így szólította meg a híveit, hogy kedves rabló testvéreim, kedves parázna testvéreim, mert ki az, aki ez alól ki tudná vonni magát? Ki az, aki még soha nem rabolta meg a másik embernek az idejét? vagy nem rabolta el tőle a békességét? Vagy ki az, aki még soha a gonosz kívánság okáért nem tekintett a nőre, vagy a nő nem tekintett a férfira? És nem a lelkész mondja, hanem Jézus mondja, hogy provokáljon. Azt mondja, hogy szeresd ellenségeidet. Még a sajátjaimat sem tudom igazán szeretni. Hogyan szerethetném azt, aki talán egy kanál vízbe belefolytani, vagy akivel nem tudok egy közösségben együtt lenni. Ha megbotránkoztad a te szemed, vágj ki. Ha megbotránkoztad a te kezed, vágd le. Ha komolyan veszik, mennyire provokál. Mennyire jó lenne legalább egy kicsit úgy mélyebben ezen elgondolkodni. Harcolunk-e egyáltalán a bűneink ellen? Vagy már rég békét kötöttünk, hogy ilyen vagyok, ilyen a hitem, rajta már nem lehet változtatni. És végezetül harmadszor ebben a történetben megjelenik a légkörnek a meddősége is. És megint előbb emberi síkon nézzük meg, mivel ennyire elutasítóan, ennyire kritikával illették Jézus Krisztust, nem tudta megmutatni az ő isteni erejét, az ő isteni hatalmát. Azt hiszem, emberileg sok esetben ilyen meddővé tehetjük a légkört, hogy magatartásunkkal, viszonyulásunkkal meghalnak azok a gyümölcsök, amelyeket az Úristen pedig meg akart volna ott teremteni. Sok esetben nem csupán önmagunk körül, hanem szinte az egész környezet körül ilyen meddővé tehetjük a légkört. Örvendek annak, hogy ilyen szép számban összegyűltünk. És örvendek annak, hogy lehetőség adódott arra, hogy a fikén is hirdessük ezt az alkalmat, és örülök annak, hogy ti is itt vagytok. És miközben készültem, ott volt bennem az a vágy, hogy hát mégiscsak jó lenne valami különösen szépet is jót mondani. És ugyanakkor tudtam azt, hogy ez nem emberi ügyesség. Nem emberi bölcsessége múlik elsősorban, hanem azon, hogy az Isten lelke elkezd munkálkodni, és arra döbbentem rá, hogy igazából a prédikációnak egy jókora része nem a lelkészé, hanem a tiétek, akik hallgatjátok. Ha olyan szívvel hallgatjátok, ha van bennetek szomjúság, ha van bennetek nyitottság, hogy én változni akarok, ha ott van bennetek a nyitottság, hogy én úgy akarok eljönni erre az Isten tiszteletre, hogyha csak egy mondatot is, de azt tovább viszem. Megint, ha visszakapcsolok az előző gondolathoz, ha engedem, hogy provokáljon, akkor higgyétek el, a rossz prédikáció is tüzet kap. Ha pedig úgy jövök el, hogy már megszoktam, leülöm azt az egy órát, kifizetem az Istent, unottam, végighallgatom, nem engedem, hogy felkavarja a vizeimet, hogy provokáljon, akkor higgyétek el, a jó prédikáció is elhal. És a szívemben, az életemben, a lelkemben hal el. Orvosoktól hallottam azt, hogy sok esetben lehetne segíteni a betegen. Talán gyógyszeres kezelés által. De a beteg már nem akar gyógyulni. És ha a beteg nem akar gyógyulni, van olyan eset, hogy az orvos bármit megtesz, mégsem történik gyógyulás, mert már ennyire lemondott a beteg önmagáról. Vagy tudok olyan esetet, hogy az illető személy sokat csalódott az életben. Sok veszteség volt. Sok keserűség volt az életében, és már nem akar tovább menni. Már feladta. Vagy konfliktusoknál jönnek, és lehet, hogy mind a két személy eljön, megromlott a kapcsolatuk. De igazából úgy jönnek el, hogy én gyűlölni akarom a másikat. Hát akkor gyűlölni is fogom. Én nem akarom megérteni a másikat, hát akkor nem is fogom megérteni, és félre fogom magyarázni. Csak a magam hangját akarom hallatni. Hát akkor az ő hangját valóban nem fogom meghallani, és az ő fájdalmát sem. Igen, van ilyen meddő légkör, amikor Jézus sem tudott mit csinálni, és mi sem tudunk, mert ezzel a meddőséggel folytjuk meg a jó gyümölcsöket. És az isteni síkon ez így jön ki, hogy a hitetlenség miatt nem tudott csodát tenni az Istennek fia. Milyen furcsa ellentét ez, hogy az Isten fia, akinek minden hatalmában áll, mindent, bármit megtehet, Itt nem tud csodát tenni, csak néhányat, kisebbeket úgy elvétve. Pedig az előző fejezetben éppen arról olvasunk, hogy az ő hitük miatt, az ő hite miatt meggyógyult az a vérfolyásos asszony. Vagy feltámasztotta Jairusnak a leányát. Meggyógyult az a gadarai ördöngös. Eljön Názáretbe, és itt már nem tud csodát tenni. Úgy gondolom, sok esetben önmagunk ellenségévé válunk ilyenkor. Önmagunkat szegényítjük meg, hogy eljön Jézus Krisztus az én otthonomba, az én Názáretembe, és talán ott sem tud csodát tenni, mert én vagyok az, aki meddővé teszem a légkört, és minden marad ugyanabban az állapotban. Hiszem azt, hogy Jézus Krisztus már régóta hazajár a mi életünkbe, a mi otthonunkba, a mi Názáretünkbe is. De most újból azt akarja, hogy közel kerüljünk ő hozzá. És nem csupán ő hozzá, hanem igazán tudjuk értékelni a másik embert. Talán sok esetben túl közel élünk hozzá, de ő most jön és provokálni akar. Fel akarja kavarni a vizeket, hogy legyen olyan terület életedben, ami felett megint jó lenne igazán mélységesen elgondolkodni. Ne legyünk olyanok, akik igazából meddővé tesszük a légkört, hanem tudjunk nyitottan felé fordulni. Amen. Imádkozzunk. Jézusunk, téged szólítunk meg ezen a mostani alkalommal is. Tőled kérjük ahhoz is az erőt, hogy téged igazán értékelni tudjunk, és igazán szívünknek mélységéig közel tudjunk engedni téged. Bocsáss meg, Istenünk, hogyha sok esetben a hozzánk közel álló embereket nem értékeljük igazán, nem látjuk meg benne a nagyságot, pedig annyiszor kellene. És olyan nehezen akarodzik kijönni a mi szánkon az, hogy te értékes vagy, becses vagy a szememben, hogy én szeretlek téged. Engedd meg, Istenünk, hogy ezen a mostani alkalommal is hadd tudjuk komolyan venni a szavadat, és hadd provokáljon az bennünket. Hadd kavarodjanak fel a vizek, és lássuk meg, érezzük meg azokat a területeket, ahol te még mindig változtatni akarsz, ahol te valamit le akarsz műteni, ami még mindig akadályként ott van, hogy hozzád közel kerüljünk. Ne engedd, Istenünk, hogy meddővé váljék a légkör körülöttünk, hanem add, Istenünk, hogy egyre inkább az áldásokban, azokban a gyümölcsökben részesedjünk, amelyeket te elkészítettél. Köszönjük, Istenünk, hogy neked terved van, és köszönjük, Istenünk, hogy lelked által tudhatjuk, most is velünk vagy, és velünk leszel a következő hét napjaiban is. Kérünk, Istenünk, hogy oltalmaddal, kegyelmeddel továbbra is őrizd a mi életünket. Nem a mi érdemünkért kérjük mindezeket, hanem Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Ima közösséggel folytassuk együttlétünket, akit a lélek indít, az hangosan is imádkozhat.
Köszönöm, hogy köszönöm, hogy Van hasonló élet, hogy nem csak hallod a kérdelát is, nézel át, hanem az, hogy szeretem kérdéseket, hogy búztat arra, hogy észrevegyük azt, hogy az én kultúrom, az én bűn. És érdekesség az, hogy Uram, te adsz nekünk megoldást. Te adsz nekünk hitet arra, hogy ezt jobban csináljuk, és másféleképpen helyesítünk. Amen.
Amen. Uram, te látod, hogy sokszor nehéz nekünk megkülönböztetni azt, hogy mi a jó, mi a rossz, van vékony a határ a kettő között. Te adj nekünk bölcsességet, hogy meglássuk ezeket, és te adj, hogy az, amit te provokálsz, az meg tudjon változtatni minket, és odafigyeljünk egymásra. Amen.
Amen. Megváltó Uram, köszönöm neked, hogy te nem erőltetted magadat Názáretre, és azt is köszönöm, hogy nem engedted a tanítványokat hosszút állni, akkor amikor a samaritánus falu nem fogadott be téged. Köszönjük, hogy te önkéntességet vársz tőlünk is. Ha valaki utánad megy, akkor te azt bevonod a te szeretetedbe, és gazdagon megáldod. Köszönjük, hogy minket is szabad döntés elé állítasz, és nem kényszerítesz, hogy kövessünk. Könnyű, hogy felismerjük ennek előnyét, áldását használjuk. És mégis őszinte igen tudjuk mondani minden hívásodra. Amen.
Köszönöm, kérlek, segítsünk nekem különösségben lenni hozzád, ilyen távolságnak követülásomnak megtenességeket, és kérdezőket megérdékelni az életedőt, és kérlek, segítsük, ne haragudjak rá, ha provokáltam, hanem elkezdőleg, amikor nem kérdezőt, nem hallgatok, nem kérdezős, bárkodás, nem
meghallgatom.
Ki a mennyekben vagy, szenteltessék a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsássunk a vétkeinket, miként mi is megbocsássuk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Hirdetni szeretném még azt, hogy a következő alternatív istentiszteletre március első vasárnapján kerül sor, március 6-án, siker elkezd Dávid István fog közöttünk szolgálni, és minden reménység szerint a zenekarral együtt fogtok majd érkezni. Ez az istentisztelet a délelőtti istentisztelet keretén belül lesz, tehát nem a délutánin, hanem délelőtt 10 órakor, március 6-án, tehát újabb alternatív istentiszteletre kerül sor. És ugyanakkor azt is szeretném hirdetni, hogy áldás után mindenkit szeretettel várunk egy kis szeretetvendégségre. Ez a lenti teremben lesz, azok, akik esetleg nem tudják, szóljanak, és akkor segítünk az eligazodásban. Ne siessünk el, ne fussunk el, maradjunk még, beszélgessünk az ígéről is akár, és töltsünk még egy kevés időt együtt. Áldás előtt ugye nem volt megbeszélve, de áldás előtt szeretném, hogy esetleg akkor még az első éneket énekeljük el, mert biztos vannak olyanok, akik talán nem ismerik annyira, és akkor utána fogadjuk az áldást. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.